pénzt nem fog kérni ezért október után. A Telekom saját elmondása szerint a részletekről később ad felvilágosítást. Elengedhetik a parkolási bírságot. Bizonyos esetekben nem kell kifizetni a büntetést, de a méltányosságról helyben maguk dönthetnek az önkormányzatok. Felmentést adhatnak például, ha egy kórház parkolójában jár le a parkolási jegy, amíg az autós kezelésen van. Nyilatkozta a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének elnöke a Magyar Hírlapnak. Baranovszky György elmondta azt is, előfordulhat, hogy ki kell fizetni a bírságot, ha a mobil parkolásnál valaki félregépeli a rendszámot. Alig vizsgálják a rendőri túlkapásokat. Ha rendőrt jelentenek fel bántalmazásért, az ügyek 16%-át egyből elutasítják. Háromnegyedüknél pedig megszüntetik a nyomozást, és végül 100 esetből csak 4 jut el a vádemelésig, írja a Népszava. A Helsinki Bizottság felmérése szerint évente 800-1200 esetben merül fel bántalmazás lehetősége igazoltatás során. De a valós szám ennél valószínűleg magasabb, mert sokan nem mernek panaszt vagy feljelentést tenni. A magyar rendőrség egyébként is nagyon sok igazoltatást végez. 2012-ben közel 2 millió igazoltatólapot töltöttek ki, tavaly 1 milliót, de ez még mindig magasabb az európai átlagnál. Bajnokok lettek a magyar vízilabdások. Az olimpiai bajnokokból álló Millennium megnyerte a 40 év felettiek versenyét, Szentpétervár csapatát verték meg. És a nőknél is magyar érem született. A 30 év feletti kategóriában a Drávucz Rita vezette Budakalász SC győzött az amerikai The Olympic Club ellen. A férfiak 35 pluszos és 45 pluszos kategóriájában is magyar világbajnoki cím született. Nem kell több esőre számítani, legalábbis egy pár napig biztos, hogy visszatér a meleg nyári idő. Sokat fog sütni a nap, és csak északon lehet felhősebb az ég. A legmelegebb órákban ma 23 és 28 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztő Schmidt Andit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak, nem meglepő módon megnövekedett forgalmon autózhatnak a városban. Az M3-as bevezetőjén már az M0-ásig torlódik a kocsisor, valamint hétfő lévén sokan most érkeznek meg az M1, M7 Budaörsi út útvonalon. De a kifelé vezető oldalon Nagyszeben út és a Naprózsa utca közötti sávlezárás lassítja a közlekedést szintén a Budaörsi úton. Már most lépésben halad a kocsisor a Rákóczi úton az Asztória felé is, és a Hungária körúton is időnként torlódásra kell számítani, valamint a Pesti alsórakparton az Erzsébet híd alatt a villamosátjáró felbontása miatt van egész nap torlódás. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Everybody's in the funky blowout. You know where set sail from, just around the corner from the Portobello Road. Downtown W10 in my face, baby, baby, do what you done told. I got bottles of beer and a deck or two. All my friends are now coming in. Lucy and Jules looking good, girls. So all aboard, let the party begin. I'm on the mic, I make you dance, I make you funk, I make you sweat from an hour till the break of dawn. So get up the wall, let's have a ball. From an hour till the morning comes and I say,
have fun, go man.
Do what I say.
Have fun, go man.
Everybody, everybody in the place to be. It's capital B, capital B on a microphone, pip T on the funky bass tree. Now parody B, you gotta describe, transcribe, transcribe just what you got to do. I said, ladies and gentlemen, this one goes out to you, and I said,
have fun.
On the floor, cause I really wanna take this chance. To bust a move, thrust a move, lust a move, you know I got no shame. I wanna do it again, I wanna do it again, I wanna do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it again. I like it, I like it, I like it. Oh my God, I think I like it a lot. When you shake your funky twist in front of me, like you know what you give and like you know what you got. Cause it's a hot crowd, cool crowd, hang out, club house, just where I wanna be. Lord have mercy, Lord have mercy on me, yes.
Have fun, go
man. Do what I say.
Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
Ez nem alibi,
ez tény.
Köszönjük a hallgatókat, folytatjuk a millás reggelyt itt a 90.9 Jazzin, augusztus 14-e, hétfő reggel 8 óra 12 perc van. A stúdióban Ács Gábor.
És Kede Balázs.
És 06302010909 az SMS és WhatsApp számunk. A legfrissebb útinfo az az M5-ös Ócsai lejárattól Budapest felé gyakorlatilag áll, írja Ferenc. Igen, ezt már korábban is írta egy hallgatónk, és balesetre gyanakszik, de még konkrétan ezt nem írta meg senki, de ő látott két mentőautót is elhaladni a csomópont felé, ahonnan eredeztethető a torlódás, ezért úgy gondolta, hogy arra felé baleset lehet. Látok más egyebet, írjátok meg, nekünk legyetek kedvesek, és olyan hétfő van, adóvilág rovatunk jön.
Taxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
Na, hát kérem szépen megvizsgáljuk Grúziát először gazdaságilag, méghozzá Gerendi Zoltán segítségével, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, hát Grúziáról szerintem sokaknak, hogyha gazdaság vagy valamilyen termék jut eszébe, a borok, konyakok esetleg, amúgy gondolom kicsit kevesebb infónk van róluk, egy egészen kicsike ország, vagy legalábbis népességét tekintve kicsi a Fekete-tenger partján.
Így van, majdnem mindent elmondtál, de...
Hát csak van még ott valami.
Igen, azt látom, tulajdonképpen egy 3,7 milliós lakosságú ország, van 69 ezer négyzetkilométerem, és ugye hát ő a kaukázusi, most így a körútunkon az utolsó kaukázusi ország, amelyik közvetlenül a Fekete-tenger partján fekszik. Szomszédai északról az Orosz Federáció, aztán keletről Azerbajdzsán, délről Örményország, és aztán Törökország, szóval egy elég izgalmas környezetben fekszik. Ez részben meghatározza egyébként, ugye a földrajzilag is egy nagyon hegyvidékes vidék, tehát az ország keleti része az még a Kaukázus, a tengerparti része, ahogy te is mondtad, az pedig a Fekete-tengernek a része. Most az ország egy történelmi ország, szintén ugye az örményekről beszéltünk, az első keresztény országok közé tartozik, eléggé hányat volt sorsú, tehát a gyakorlatilag még az orosz, tehát a Szovjetunióból történő kiválását követően is, tehát ez gyakorlatilag egy eléggé viszontagságos ország. Mondok egy példát, ők az energiaellátásukat döntő többségükben a szomszédos államokból kapták, majd ez vagy pénzügyi, vagy nem tudom milyen okok miatt nagyjából lezárult, és Grúziában gyakorlatilag mindennaposak voltak az energia problémák. Ezt egyébként erőműépítéssel tudták megoldani, egy hatalmas nagy vízi erőművet építettek, amivel ma már 85%-át az energiának ilyen környezetbarát módon állítják elő. A viselkedésük sem szokásos egyébként ebben a már a politikai vagy gazdasági viselkedésük sem szokásos ebben a régióban. Ők nagyon húznak az EU és a NATO, illetve Amerika felé. Ezt azért itt ebben a térségben nem nagyon díjazzák. Ez egy komoly probléma, mert az oroszoknak rengeteg támaszpontjuk van ezen a földközi, tehát még a régi időkből. Tehát az ország állandó, mint ahogy látjuk, háborús szakaszok is voltak, szóval nem egy egyszerű vidék. Annak ennyire egy kis ország, és ezt látjuk a kaukazusi országoknál, hogy sok kis országról beszélünk, mindegyik problémás. De Grúzia mondjuk annyiból kitűnik a többiek közül, amit te is mondtál, hogy nagyon, nagyon kedvező a fekvés a földközi tenger okán, és emiatt egyébként a térségnek egy meghatározó turisztikai ilyen célpontja, tehát közel 5 millió turista megy oda, főleg a környező országokból, tehát ezek a Törökországból, Azerbajdzsánból és így tovább, tehát a tehetősebb országokból, és ez egy elég jó létet ad. A mezőgazdaságok is egyébként a fekvésükből eredően viszonylag jó, de nem egy világhírű mezőgazdaság, tehát amíg beszéltünk mondjuk Moldáviáról, hogy ott mekkora pincészetek vannak, és itt tovább, így ez Grúziáról nem mondható el. Grúziáról egyébként nagyon nehéz adatokat keresni, mert ugye folyamatosan angolul keres, az ember Georgiával keverik össze, és azért az nem egyszerű, tehát azért nehéz egy USA államot összekeverni Grúziát, mert egészen más paraméterek jönnek le. De minden esetre azt kell róluk tudni, hogy egy szépekvésű ország gyakorlatilag nagyon fontos útvonalon is fekszik, emiatt nagyon sok a problémájuk. A Baku-Cejhán közötti, tehát egy olajvezeték fekszik egy rajtuk keresztül, amely egyébként pontosan elkerüli, azt hiszem, ha jól láttam, Azerbajdzsánt, és ez sok vitára adott okot, de egy tranzit ország. Tehát emiatt gyakorlatilag az azeri olaj így kerül át a nagy világba, és a törököknél kerül mindez hajóra. Tehát gyakorlatilag nekik ez a tevékenységük is elég erős. Na most az adójoguk a költségvetésekhez igazolt. Költségvetésben egyébként egy elég problémás ország, tehát komoly hiteleik vannak, de azért az eladósodottságuk nem olyan mértékű, de mégis amit az emberi jól vasolók az, hogy egy eléggé kockázatosnak minősülő ország, de úgy tűnik, hogy adójogilag próbálnak a saját régiójukon belül valami egészen újat csinálni, ami új. Tehát mondom először a fő kulcsokat, a fő paramétereket, és utána meglátjuk, hogy ők mit mondanak. Uh-huh. Őnekik van áfájuk, az 18%, van társasági adójuk, az 15%, az már eleve nem kedvezőtlen, és gyakorlatilag van SZIA-juk, ami egy kulcsos szintén 20%-os. De ami érdekes, hogy ők bevezettek gyakorlatilag egy új 2007. január 1-ével egy teljesen új társasági adómodellt, amire azt lehet nagyjából mondani, hogy a balti államoknál, azt hiszem, észre majd arról fogom még később beszélni, módszert követi, azaz a társaság addig a pillanatig nem fizet társasági adót, ameddig az a pénz a társaságból ki nem kerül. Na most ez szerintem egy nagyon érdekes kezdeményezés, mert gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy bármilyen nyerességet csinál a társaság, ameddig azt a saját működésünk belül tartja, az adómentes adót, akkor kell fizetni, ha osztalékot fizetnek, vagy ha valamilyen módon meghoválják ezt a cégből kivenni, ilyen különböző transferrel elkerülő módszereken, tehát túl drágán vásárol, vagy valamilyen módon mégiscsak túl sokat költ, ha nem gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó költségeket vállal be, illetve ha például nagy mértékben ajándékoz.
Akkor itt az ellenőrzésnek is résen kell lennie, tehát az adóhivatalnak is.
Csak nagyon meglepő, hogy egy ilyen kis ország, mint ahogy néztük, gyakorlatilag ebben a régióban, ami azért nem egy egyszerű régió, és adójogilag azért nem is annyira, tehát nem mondanám, hogy magas kulcsú, de ebben bevállalja egy ilyen kis ország, mondjuk Törökország szomszédságában ezt a fajta módát. Tehát úgy tűnik, hogy próbálnak egy ilyen kifejezetten adóparadicsomá válni a pozitív értelemben, hogy ilyen módon befektetéseket vonzani. Tehát ide nem könnyű befektetéseket vonzani, mert ugyan vannak alapanyagaik, de azért ugye a környező országokhoz képest, mondjuk réz, mangán, ilyesmi van, de olyan óriási kincsek nincsenek. Tehát őnekik valószínűleg ez a turizmus és ehhez kapcsolódó kereskedelem, vagy ehhez kapcsolódó szolgáltatási terület maradna meg, és ez az új adómodell, ez tényleg érdekes. Tehát ez a balti államokban már itt azt hiszem, Észtországú volt ez szerintem, hogy megnézem, hogy melyik vezette ez be, de hogy azt itt egy az egybe átvegyék, ez nagyon meglepő. És azt mondtam, idén vezették be, és ez egy nagyon komoly adótervezési eszköz is lehet. Tehát ez konkrétan azt jelenti, hogy egy cég nagyon nyereséges, akkor a nyerességét adómentesen bent tudja tartani.
Oké, ha más egyéb nincs, ezt is köszönjük. Ezek is olyan információk, amelyek szerintem nem nagyon jutottak el hozzánk, úgyhogy érdekes volt. Köszönjük szépen, és hát megnézzük politikailag is, hogy ott az apházokkal való forrongás, az folyamatosan terítéken van. Mindjárt Feledi Botond segít nekünk értelmezni. Köszi szépen, Zoli, még egyszer. Köszönöm. Jó munkát, szép napot.
Köszi, sziasztok.
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezető adótanácsadó partnerével néztük át Grúzia gazdaságát és adózását, ezen után pedig egy kicsit a politikáját, külpolitikáját fogjuk górcső alá venni dr. Feledi Botonnal. Of a big old band, all he wanted was to hold my hand. That's what he told me, that's what he said. I won't hurt you, I won't make you cry, said I'm a gentleman and that's no lie. That's what he told me, that's what he said. Never mind about the way he talked. I never told him. I remember what he of a big old band. All he wanted was to hold my hand. That's what he told me. That's what he said. He used to blow his big old horn, and then the drums would scream and moan. And every night when he left the club, another woman had a fun in love. Screaming moan, and every night when he left the floor.
pénzét utaztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép.
A telefonvonal túlsó végén dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na hát, Grúzia bármilyen kicsi azért szolgáltat muníciót így a politika, külpolitika iránt érdeklődőknek. Ugye itt az abházokkal való tusakodás, meg hát Sevárnádze munkássága is eléggé így hallható és követhető volt. Mi újság most náluk, hogyan állnak?
Megint nagyon jókor vettük elő az országot, tehát pont augusztus 6-7-8 körül óriási forgalom volt Grúziában. Ugyanis nem csak Vladimir Putin szakította meg a félmeztelen horgászos nyaralását, és látogatott el Szibériából, Abháziába, hogy 4 év után újra feltűnjön a szakadár területeken, hanem ekkor utazott oda az amerikai elnök Pence is. Úgyhogy most megint egy ilyen meglehetősen nagy vendégekkel járói forduló volt. Ugye 9. éve történt az, hogy 2008-ban végül is grúz provokációnak tekinthető módon, de az oroszok határozottan ezt a abház és déloszét területeket megszállták, és teljes egészében ellenőrzésük alá vonták. De hát, ahogy te is mondtad, ez már azért egy szovjet időszakból örökölt, Sevárnádzéval csak súlyosbodott helyzet volt, és az abházok ugye annak idején a szovjet vezető szerepet megkapták a régióban, tehát Kódóval volt ez az ellentét. Oszétok egyébként meg hát elég kevesen vannak, és ugye Észak-Oszétia az egy másik szovjet tartományban volt, ilyen módon pedig a dél-oszét terület Grúziában szintén már akkor is egy ilyen csempész területnek számított, csak nem voltak határok. Most ehhez képest jelenleg ugye szöges drót ellenőrző pontok oroszok által fenntartott határban. És egy nagyon klasszikus stratégiája olvasható ki az Orosz Föderációnak a grúz-orosz konfliktusból. Ugyanis itt is ugye az a céljuk, hogy Grúziát gyakorlatilag egy olyan befogyasztott, meg befogyott konfliktusos területté tegyék, ami elriasztja a befektetőket, elriasztja a NATO bővítés gondolatát, elriasztja az uniót a további még szorosabb partnerségtől. Tehát egyszerűen egy ilyen folyamatos konfliktus, de ilyen alacsony intenzitású konfliktus fenntartása. Egy példát mondok, ezt úgy érték el, hogy a kerítésposztokat elkezdték tologatni. Mert hát megkérdezték az oroszokat, hogy mi alapján húzták meg Dél-Oszétia határát, és mondták, hogy van egy öreg szovjet katonai térkép, és ez az alapján került meghúzásra, csak hogy ezt a térképet nem mutatták meg. Tehát volt olyan, amikor ugye uniós megfigyelők is nézik időnként ezeket a posztokat, hogy az egyik határkerítés az arrébb került, és egy kicsit mindig elcsippentettek a grúz területekből. Tehát azért ezek a trükkök, meg orosz-grúz szemtelenkedések, ugye itt a háború idején volt ugyanúgy egy pici kibertámadás is, tehát azért ez egy nagyon első konfliktus volt ebben a történetben. És az, hogy Pence most elment, ez egy nagyon fontos lépés. Tehát megerősítette, ugye előtte Észországban volt a NATO 5-ös cikket, és aztán azt is, hogy Grúzia számíthat az Egyesült Államokra. És aztán jönnek a közös hadgyakorlatok, mert benne van még a németektől a szlovénokon át Törökország is sok mindenki. Tehát ez egy izgalmas terület, óriási konfliktus gócponttal.
Kicsit meglepődtem, amikor mondtad, hogy nagyon aktuális, mondom, csak nem egyre gondoltunk, mert a magyar sajtóban pár nap jelent meg, hogy hát az egyik legismertebb grúz figura, Mikhail Szákásvili volt elnök éppen Magyarországon, a Balatonnál áztatja a lábát. Ő az, akit már Grúziában is megfosztották az állampolgárságát, utána Ukrajnában is, mert ukrán elnök is akart lenni. Egy elég érdekes figura, és nehéz őt hova tenni. Nyilván tök mellékszál a Grúzia, a mai grúz politikai helyzet szempontjából, csak egy érdekes, hogy...
Sőt, tulajdonképpen, hogy annyira mellékszál.
Nem annyira?
A politikai élet még mindig az ő gyűlölete körül forog. Tehát ez egy azért talán egy picivel nehezebben megítélhető dolog, mert végeredményben ő indította a Grúzia modernizálását Sevardnadze után. Ugye ő annak idején berohan a parlamentbe a barátaival, amikor Sevardnadze beszédet mond, lelöki a tejáját, és aztán nem sokkal később meg tudja dönteni Sevardnadze kormányát.
Igen.
Tehát ő egy igazi forradalmár volt, aki aztán el is kezdte Grúzia építgetését, leszámolt rengeteg oligarchával, nyilván hagyott újakat felnőni, és aztán 2012-ben veszíti el igazából a politikai hatalmat. Tehát azért 2008-2012 között ő még a helyén van. Ugye ekkor volt az, hogy Putyin már elképesztő módon fenyegette őt, és talán egy sárközi sajtótájékoztatón hangzott el, hogy hát valami olyasmi, hogy majd a golyóinál fogva fogja őt felakasztani. Tehát ilyen egészen durva gyűlölet van a Putyin és Szakasvili között, és most otthon is őt politikailag nagyon alaposan kivezték, de azért ne felejtsük, hogy 2012 után még mindig volt egy olyan időszak, amikor Poroshenko, tehát a ukrán elnököt kinevezi Odessa kormányzójának. Tehát egy elképesztő nemzetközi karrier. Ugye utazgat az Egyesült Államokba, ahol igazából Pence-nél még most is azért lobbiztak, hogy adják ki Grúziának, hogy korrupciós ügyekben bíróság elé állíthassák. És ezt az Egyesült Államok nem teljesíti. És most éppen nálunk van, előtte volt Lengyelországban, tehát nagyon sokfelé jön, megy még, és most éppen nincsen állampolgársága. Tehát ahogy mondod, megfosztották minden létező állampolgárságától. Tehát nyilván van valami körülötte, ami nem segíti most már az ő karrierjét, elképesztő hiúság szorult bele. Talán arról emlékezhetnek a hallgatók rá a legjobban, hogy ugye volt egy ilyen jó pár elhíresült képsor, ahol a nyakkendőjét rágja. Most ugye ezt néhány diplomata, amikor már a vacsora vége felé járunk, akkor elmondják, hát ugye nem csak rágogatta azt a nyakkendőt, igazából ő abból szívta a dolgokat. Tehát, hogy én már akkor is...
A desszert ott volt bekészítve.
És akkor ő most otthon most hogy van? Mert meg választások voltak tavaly ősszel.
Hát ő hazamenni letartóztatnák azonnal.
De hogy melyik párt kötődik esetleg hozzá?
Az ő pártja is már ketté oszlott. Tehát a saját pártján belül is most már teljesen meg lett utálva, és igazából ez a kérdés, nyilván neki is rengeteg hibája volt, amit elkövetett, és az oroszok is segítették azt, hogy ez a személyiségképe kialakuljon, tehát ez volt a vele szemben alkalmazott orosz stratégia is. Tehát őt már biztos nem fogjuk Grúziában látni, és nem is fogja destabilizálni ezt a grúz helyzetet, de csak hogy érezhető legyen, tehát talán még pont 2012-ben a választások előtt készült közös fotó vele, és Donald Trump-al, aki ugye a tengerparti városban akart Grúziában Trump tárat építeni. És ezzel a plakáttal volt tele az egész város, ahogy ő kezdett rá az amerikai tájfunnal. Tehát, hogy azért Szakasvili tett le az asztalra egy nagyon mediterrán alkatú politikus, és ezt viszont kihasználták az ellenfelei is. Tehát ez a Batumi Trump Towernek volt a projektje, ami aztán nem valósult meg. Úgyhogy tehát ő egy nagyon jó példája ennek az egész helyzetnek, hogy egy személyben elég volt, hogy elvigye ezt a háborút, de igazából az ő magatartása volt az, ami ezt konkrétan 2008. augusztusában kiprovokálja, hiszen előtte is már ezek a területek de facto azért függetlenebbül működtek Tbilisitől, tehát nem volt rájuk.
Ott van még esetleg egy szót arról, hogy az a párt, aki kormányoz Grúziában, aki már eleve így hívják, hogy grúziai álompárt, ők kicsodák, és mit tudnak?
Az az igazság, hogy ezek a mostani kormányzók alapvetően a Szakasvilit leváltó milliárdostól származó politikai formációk. Tehát az a fő probléma, hogy ahogy felszámolt a Szakasvili is az előző generációs oligarchákat egyben, és ez egy nagy vád ellene hagyott újakat felnőni, akik aztán beszálltak most a politikai életbe, és most megint működnek is, és most egymás között harcolnak, meg Szakasvili ellen szimbolikusan lehet még harcolni. Tehát azért nem feltétlen és kizárólag a legnagyobb modernizátorokkal van dolgunk. Itt a Freedom House jelentéseket meg lehet nézni, nem áll rosszul, de nem is áll kifejezetten nagyon jó Grúziában. Tehát ezek a pártok is még jól lehet tudják vinni az országot, de egy olyan nemzetközi helyzetben, amikor azért nagyon kiélezett ez, de pont a Pence meghívás mutatja, hogy ügyesek, illetve mindezek a hadgyakorlatok és közös nemzetközi események, hogy van még mozgásterük bőven. George Bush első amerikai elnökként meglátogatta az országot. Tehát, hogy nagyon sok minden volt, ami azért pozitívan jön ki a jelenlegi erőknél is.
És milyen irányt képviselnek? Mert ugye Sevárnadze is, meg Szakasvili is egy ilyen grúz nacionalista irányt vitt. Ezek esetleg ezt folytatják, vagy próbálják valamilyen módon, vagy inkább egy ilyen orosz barát megközelítésben gondolkodnak?
Ez ugye orosz barátságról itt azért nehéz beszélni. Tehát amikor az ország 20%-a meg van szállva, akkor azért ez nem nagyon jön szóba. És ugye a nacionalizmus az észak, vagy ezeken a területeken, itt a Kaukázus környékén azért megint máshogy értelmeződik. Természetesen nyilván ezt lehet rosszul érteni, meg látjuk, hogy itt is minden népcsoport megtette a maga egykori hatalom telkpontján lévő atrocitásait. De hát azért a Szovjetunió itt erre kifejezetten rájátszott, és ezt öröklik meg ezek a csoportok. Tehát azért ezzel együtt ez egy nagyon kemény helyzet. Csak megjegyzem, hogy az oszétok egyébként, akiket az oroszok maguk jászoknak hívtak annak idején, de pont a mi jászaink. Tehát a jász nagy konszonok, stb. Tehát, hogy itt annyi mozgás volt, olyan szinten darabolták szét ezt a kaukázusi régiót, és használták ki azt, hogy kisebb csoportokat nagyobbak ellen. Hát ezért teszik meg az abházokat is az oroszok vezető népnek, hogy ki tudják játszani az egyébként létszámukban nagyobb húzokkal szemben, ami most valami 3 és 4 millió közötti létszámot jelent. Tehát azért ezek olyan meccsek, amik a mai napig éreznek hatásukat.
Világos. Oké, okay, köszönjük.
Most nem beszéltünk turizmusról, borról, meg rengeteg fontos dologról, de tehát politikailag azért ez egy olyan teszt területe ugyancsak a jelenlegi moszkvai vezetésnek, ahol azért lehet arra számítani, hogy nem fogják elengedni ezt a két régiót.
Tehát kicsit egy ilyen puskaporos hordó maradt a terület. Oké, okay, köszönjük szépen, Botond, jó munkát kívánunk, szép napot mára neked.
Köszönöm nektek, felúztak.
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő segítségével vizsgáltuk politikailag Grúziát.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
Kaptunk egy útinfót, sziasztok, Kőbányai Könyves Kálmán kereszteződés közepéről kigurult a lerobbant egyes villamos. Kőbányai elindult. Aha, tehát ott volt egy ilyen. Aha, erről nem írtak nekünk. Igen, akkor ezek szerint ott durrant le a Willinger. Hát az szép kis torlódást okozhatott így reggel, de akkor ezek szerint ennek már vége, és megindult a közlekedés. 0630 20 10 909 az SMS és WhatsApp számunk, várunk további infókat.
Rövid hírek a 90.9 Jazzin Schmidt Anditól.
Ma küldi el válaszát a magyar kormány az Európai Bizottságnak a civil, valamint a felsőoktatásról szóló törvény módosítása ügyében indult kötelezettségszegési eljárásra. A brüsszeli testület július 13-án küldött felszólító levelet a külföldről támogatott civil szervezetekre vonatkozó szabályozás miatt, emellett újabb szakaszba léptette a felsőoktatási törvény módosítása miatt korábban megindított eljárást. Völner Pára, az igazságügyi tárca parlamenti államtitkára arra számít, hogy Brüsszel tudomásul veszi a magyar kormány álláspontját. Közben kiderült, a Velencei Bizottság előzetes állásfoglalásában több kifogást is emelt a felsőoktatási törvény módosításával szemben. A jelentés szerint a jogszabály számos követelménye túl szigorú és nem megalapozott, mert már működő felsőoktatási intézményekre is vonatkozik. A szervezet a CEU-ra vonatkozó szabályozásokat kihúzatná a törvényből. Rengeteg a gyógyszer függő Magyarországon. Nagyjából 70 ezeren vannak, akik altató vagy nyugtató pirulákat szednek rendszeresen, de még ennél is többen, legalább 100 ezeren használnak túlzottan sok hashajtót, és legalább 25 ezer ember orrcsepp függő, nyilatkozta Zahár Gábor az M1-nek. A toxikológus szerint beszélni kellene a gyógyszerfüggőségről, mivel ez komoly népegészségügyi probléma. Darazsak lepték el az országot. Nagyon elszaporodtak az utóbbi időben, rengeteg hívást fogadnak a rovarirtók. A kertes házak mellett egyre többször már panellakásokban is gondot okoznak a rovarok. A rajok befogása miatt sokan hívják a katasztrófavédőket, pedig ez nem az ő dolguk, ők csak vészhelyzet esetén tudnak segíteni. Nehéz lesz közlekedni a Műegyetem rakparton. Mától december 10-éig felújítások miatt forgalomkorlátozásokra kell készülni a környéken. Nem kell több esőre számítanunk, legalábbis egy pár napig biztos, hogy visszatér a meleg nyári idő. Sokat fog sütni a nap, és csak éjszakon lehet felhősebb az ég. A legmelegebb órákban ma 23 és 28 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. Holnaptól pedig ismét már 30 fokot is mérhetünk. A hírszerkesztő Schmidt Andit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
A közlekedési hírek támogatója, a Renault Kadjar és Captur forgalmazója, az Autotriplex Kft. Budapesti márka kereskedései.
Köszöntöm a hallgatókat! Befejezték a műszaki mentést a Kerepesi úton kifelé a Hungária körút előtt. Erős a forgalom a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utca előtt, az M3-as fővárosi szakaszán az M0-as autóúttól a Szerencs utcáig, a Kerepesi úton befelé az Őrsvezér terétől. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcától, a Bakcsomópont környékén, a Hungária körúton a Hős utcától a Tököli útig, a Kossuth-Lajos utcában és a Rákóczi úton az Asztória felé, valamint a Róbert Károly körúton a Lehel utcától a Váci útig. Mától lezárták a Petőfi híd északi le- és felhajtóját, a budai alsó rakpartra vezető lehajtót is, a Műegyetem rakparton pedig irányonként egy sáv járható az Egri József utca és a Petőfi híd között, valamint idéglenesen nem lehet parkolni sem. A 153-as autóbusz a Gazdagréti tér felé terelve közlekedik, nem érinti a Magyar Tudósok körútja és az Új Buda központ közötti megállókat. Vas Gabriella, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
118 évvel ezelőtt született Alfred Hitchcock, a kitűnő filmrendező, tegnap volt a napja, igen, pontosan, igen, ugye? És hát itt a férfiak zöme, ő is a női lelkek nagy kutatója volt, és a következőre jutott: sosem értettem, hogy mit akarnak önök. Csak annyit értettem, hogy nem engem. Hát ez nagy sikerekről nem árulkozik.
Hogy szokás ezt én finoman megfogalmazni, nem áldotta meg túlságosan előnyös külsővel a teremtő, vagy valami.
Igen, azt hiszem ez a...
Emellett ugye PC elég sok...
megfogalmazás.
Igen, nem volt a nők kedvence. Vannak arról hírek, hogy azért ezzel ő vissza is élt, de ezt most vegye jótékony homály, tehát kihasználta a népszerűségből, géből és a pozíciójából fakadó előnyöket, de ezeket most tegyük félre. Lényeg az, hogy számtalan kitűnő mondása közül volt ez az egyik. Igen. Sokan gondolhatták így, mit tudom én, legalább életük egy bizonyos időszakában.
Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
Hát most, hogy már a hírekbe is bekerültünk, kénytelen vagyok magam elé venni ezt a szenzációs irományt, amelyből megtudhatjuk, fél oldalas, mert hogy már Schmidt-Andi szerint kezd a magyar sajtó is rászuppanni arra a rengeteg új infóra, ami a parkolással kapcsolatban megjelent a magyar hírban. Például kiderül belőle, hogy fizetni kell. Ha nem fizetsz, akkor megbüntetnek. Gondoltad volna?
Nem.
Aztán az a címe, hogy mi hamarabb érdemes rendezni a büntetést. Ilyet már.
Ez is sok újdonságot hordoz.
Köszönjük szépen azt az infót is, hogy ha nem fizetünk 15 napon belül, akkor emelkedik a büntetésnek az ára. Akkor itt van egy szakértő, akit ugye a hírekben is hallhattunk, a FEOSZ felhívja a figyelmet, hogy a pódi kiszabását követ. Ja, igen, ezt mondtam most. Azt mondja, hogy ez a mobilparkolás esetén elgépelt rendszámba váltott egy esetén is, és kiemelném ezt a szót, kellhet pódiat fizetni. Aha. Be lehet menni, és lehet reklamálni, és méltányosság alapja esetleg elengedik, de ahogy ezt tudjuk, nem jellemző.
Igen. Hát az is egyértelmű nyilván, hogyha észreveszem a cédulán, akkor ezt megpróbálom. Az egy dolog, hogy ennek a kimenetele nem kecsegtet sok sikerrel.
Én már azért olvastam végig, hogyha ennyi köztudott információ után talán szerepel benne az, ami nem annyira köztudott, és amikor mi itt beszéltünk róla, és voltak itt szakértők, akkor mondták, természetesen nem szerepel benne. Az még talán a köztudottak közé számít, hogy van ráhagyás a végén.
Igen.
És ugye 5 perc egy órán belül és 15 perc. De az, hogy mobilnál, tehát az, hogy hogy a parkoló őröknek a kütyöje már így van beprogramozva, hogy ők igazából ezt nem látják, hogy éppen hol tart, meg hány perce járt le. Ez talán nem annyira köztudott. Tehát te mobil parkolásnál meg tudod azt csinálni, hogy nagyjából látod a végét, elindulsz a kocsihoz, éppen sétálsz, vagy éppen az ebédnek a végén, vagy fizettél, és tudod, hogy pár percről indulni fogsz, akkor megteheted, hogy leállítod a parkolást, és akkor spórolsz akár több mint 100 forintot, vagy 500 vagy 440 forintot.
Igen, ez fontos hangsúlyozni, hogy egy óra fölött.
Egy óra fölött, igen. Tehát ha 15 percen belül érkezik az ellenőr,
akkor csak 5 perc.
Igen, akkor ő azt fogja látni, hogy neked érvényes a parkolásod. És ez valóban működik, én már így leteszteltem, amikor éppen eszembe jutott, nyilván akkor nem. De még úgy is, hogy pont mentem, és mikor állítottam ezt a 13 perce, és pont odaállt, jött az ellenőr, na mondom, akkor ez egy jó teszt, és akkor megnézzük, és hogyha véletlenül lejárt, vagy bármi, akkor még mindig újra lehet kezdeni, mert az 5 perc ráhagyás meg az indításnál is van.
Aha.
Tehát kiszállsz a kocsiból, elindulsz, és útközben szépen elkezded pötyögni a mobil applikáción, vagy bárhol, vagy küldöd az SMS-t, akik még az elmaradottabb módszereket alkalmazzák. Éppként erről is beszéltünk, hogy még mindig több mint 90% az cash vagy SMS, tehát lassan terjednek ezek a applikációs megoldások. De lényeg az, hogy valóban működik. Ránézett, már rég nem volt állítva a parkolás.
A cashnek van előnye, mert azt mondom, teljesen ingyenes, tehát ami nincsen szolgáltatási díj, olyan nincs.
Ez az 50 forint, ez ott van, igen.
Igen, és a nagyon alacsony parkolási díjnál egy viszonylag rövid parkolási időre praktikusabb az apró pénzt elhasználni erre.
Igen, de ez már fillérbélázás.
Hát az nem fillérbélázás, hogy te még elmész, leállítod, elmész még egyet a mellékhelyiségbe, hogy spórolj egy százast.
Nem.
Ja, az nem.
Mert kényelmi funkció.
Én sporolok egy 50-est, az igen.
Ez kényelem. Ez kényelem.
Az is. Hát az
tehát
is kényelem.
Tehát ott molyolni az apró pénzzel.
De miért kell molyolni? Ez van egy csak külön ez edényke a kocsiba. Nem,
kitérőt ami tenni az automatához, ahelyett, hogy irányba egyenesen mehetnék a dolgomra.
Ja, hát te urizálsz, és azt megveszed egy 50-esén.
Hát ha ez urizálás.
Hát ez az. Ez vastag.
Ez az. Na jó. Akkor ez
ez a luxus csúcsa.
Jó, akkor ezt is megbeszéltük.
Thank you. indul a nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság sújtotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót.
Kis Nikolász, az Erste befektetési ZRT részvényelemzője a telefonvonal túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
Na, jó, hallottam itt a Gáborral való diskurzusotokat, akkor inkább a tengeren túli piacokról és az ott jegyzett részvényekről, társaságokról vannak infóid.
Bizony, ez így igaz. Az ottani gyors jelentési szezonból az S&P 500 esetében azt láthatjuk, hogy az 500 cégből nagyjából 450 már jelentett, azonban, ahogy ezt megszokhattuk a gyors jelentési szezonban, a kiskereskedelmi cégek és a technológiai szektor az, ami mindig a jelentési szezon vége felé teszi közzé a gyors jelentéseit, és ezúttal még az előző hétvégén például a Snapchatnek a tulajdonosa, a Snap vállalat tette közzé gyors jelentését, és az árfolyam ismét ugyanúgy, ahogy a tőzsdére menetele óta az első gyors jelentését követően, most a második gyors jelentésben is egy nagyobb, hát hogy is mondjam, finoman zakót mutatott be.
Meg a kettő között is folyamatosan zakózott, tegyük hozzá, igen.
Igen, közte is, hát csordogált, meg igen, ment lefele, és ezek a gyors jelentések, ezek mindig felgyorsítják ezt az esést. Az első negyed évet követően azt láthattuk, tehát miután az első negyed éves eredményeket tette közzé, 21%-ot esett a részvény, onnan sikerült felfele mászni, egész sokat optimistábbak lettek a befektetők, azonban azután ismét egy eladási hullám kezdődött, ami most ismét tetőzött, ugyanis történelmi mélypontra jutott a papír, miután 14%-ot esett pénteken.
Ezt a betyár mindenütt, az nagyon komoly, aha. Ennyire rossz lehet ilyen kilátástalan helyzet?
Mégis az látszott, igen, hogy igazából a sztori még ott kezdődött. 2016 második negyedévében még a napi aktív felhasználók száma, tehát ami igazán számít ebben a szektorban, az még év per év alapon olyan 17%-ot tudott emelkedni. Majd ezután jött az Instagram, és lemásolta a Snapchatnek a Stories nevű funkcióját, ami igazából a fő bevételtermelő funkció ennek az alkalmazásnak, ahol felrakhatunk hát, képeket arra, hogy milyen volt a napunk, és ugye az ismerőseinknek nézegethetjük ezt a képekben, hogy milyen volt a napja, alá lehet kommentelni, feliratokkal ellátni, ilyesmi, és miután az Instagram ezt lemásolta, ez a 17%-os évfelévalpú növekedés ütem a felhasználók számában, ez ilyen 5%-ra lassult le, és most ismét a második negyedében reménykedtek a Snapchat befektetői, illetve az elemzők, akik még magas célárakkal látták el a részvényt, hogy ez a lassulás csak átmeneti, és sikerül ezt kinőnie a vállalatnak.
Ment a reménykedés.
De ismét csalódást okoztak, és egy 5% alatti 4,3%-os évperév alapú növekedést láthattunk a felhasználók száma. Tehát azt láthatjuk, hogy igazából konzerválódni látszik ez az alacsony növekedési ütem.
Uh-huh, és az IPO-t nyilván egy jóval magasabban árazták, úgyhogy most akkor
bizony,
máshogy jön ki a matek, ennyi a történet. Aha, akkor viszont még simán lehet, hogy ez nem az alja volt.
Lehet egy kis pozitív, hogy Amerikában az első negyedévben 3 millió új felhasználót sikerült szerezniük, most a második negyedévben már 4 millió újat, és az amerikai felhasználók azok, hát rajtuk lehet a legnagyobb reklámbevételeket csinálni, tehát ez egy pici halvány reményszikra volt, azonban tényleg úgy néz ki, hogy az a nagy növekedési sztori, amit még beleláttak, végülis egész jól mondhatni, egész jól időzítették még az elsődleges részvénykibocsátást, ugye akkor még csak így kérdőjeles volt, hogy most ez átmeneti lassulás, vagy hosszabban tartó, és most inkább a rákövetkező két negyed évre az bizonyosodott be, hogy ez egy hosszabban tartó lassulási trend a felhasználók növekedési ütemében. Tehát lehet ez majd a kicsit megint elveszi a befektetők kedvét attól, hogy újra egy ilyen nagy technológiai IPO-ba szálljanak be legközelebb.
Profi rámérték a madarakra.
Igen,
is lehet fogalmazni.
Nagyon jól lett időzítve. Én nem követem őket, de gondolom eredmény még itt sincs.
Nem, itt is még a most a negyen évben 400 millió dollárt halmoztak föl. Tehát a bevételek azért lassacskán növekednek, egyre inkább lehetővé teszik azt a hirdetőiknek, hogy jobban megcélozzák az egyes korosztályokat, azonban ez sem mutat egyelőre jelentős előrelépést.
Igen, hát teljesen más az, hogyha mondjuk egy brutális nyerességgel működő cégnél
a növekedés. Igen, egyelőre még a pénznyelő kategória, és az ígéretek sincsenek ott, tehát valóban nem a legjobb párosítás.
Hú, hát akkor ezt most egy picit jegeljük befektetésként.
Na, mondj még egy izgalmas gyors jelentés, mit emelnél még ki?
Hát például volt még az Nvidia, az S&P 500 elmúlt 12 hónapban legjobban teljesítő részvénye. Egy kis felkonferálás, 2016-ban háromszorozódott az árfolyam, idén is 50%-kal emelkedett, és egy elég érdekes dolgot figyelhettünk meg amúgy.
Bocsáss meg, elnézést, csak ezt nem tudom kihagyni, lehet, hogy te még egyetemen sem voltál, vagy nem tudom pontosan, igen, hol voltam, amikor mi a 2000-es lufi pukkadásban ezzel játszottunk,
igen,
a Balázsra.
Ez egy nagyon mozgékony darab volt már akkor is.
Akkor is ügyesen.
És azóta is születtünk,
igen.
Szóval ugye hát grafikus processzorokat gyárt, és hát azért az árbevételnek a fele az nagyjából még a, hát így a számítógépes játékoknál, amik tényleg megigénylik ezeket a magas teljesítményű grafikus processzorokat, tehát oda értékesítés ebből származik. Azonban most kiderült a negyedéves gyors jelentésében, hogy két új viszonylag nagy jövedelmezőségű szegmensben, az adatközpontoknál és az önvezető autóknál, ahol szintén belépett a piacra, ott az árbevételek hát nem sokkal, de egy picit elmaradtak a várakozásoktól, és amúgy összegészében egyébként a profit és az árbevétel megverte az elemzői várakozásokat, de csak attól, hogy két kisebb szegmensben, ami nagyjából a teljes bevétel mondjuk egy negyedét teszi ki, egy picit alulmúlt ezeket, emiatt egy 5%-os eséssel büntették a befektetők, tehát megszokták már az Nvidia-tól, hogy tényleg tökéleteset jelent, minden soron felülmúlja a várakozásokat, és most annak ellenére, hogy ismét erős számok, még a következő négy évre is igen erős várakozást közöltek, két kisebb szegmensben egy kicsit alulmúlt a várakozásokat, és már is egy 5%-os esés mutatott, de ugye így is még idén egy 50%-os pluszban van, de mégis érdekes volt a piacnak. Virágos. Ez a reakció, hogy tényleg annyira nagy elvárások vannak felé, hogy tökéletes gyors jelentés kell, különben.
Különben így járnak, igen. Gyanítom, a bitcoin bányászok által használt videókártyák is hajtják a piacát.
Igen, bizony, ott az AMD mellett még az Nvidia, igen, ahol ezt láthatjuk. Azonban azt mondják a nagy elemzőházak, hogy azért ebből hosszabb távon nem kell komolyabb plusz profitra számítani. Tényleg inkább ez a mesterséges intelligencia és önvezető autók, így ez a két főbb olyan irányvonal, amiből még továbbra is jövőbe exponenciálisan nőhetnek a bevételek.
Világos.
Közben megnéztem, mert ezen rápillantottam a teljes hosszú grafikonjára. Hát a 2000-es nagy szakadás, nagy összeomlás, meg fölívelés, ami ebben a papírban, az már csak egy kis vakontúrás a csárton.
Bizony, igen, hát elképp.
Most meg fölment ugye a négyszeresére, ahogy mondtad, de erről teljesen lemaradtunk, ugye már. Igen. Gondoltam, hogy 20 év után ismét, sőt ennyire népszerű tud lenni.
És ugye megint beizgazolódott, hogyha jól választasz, és ülsz, és türelmes, hogy akkor egész egyszerűen tartani kell, és hozza a pénzt.
Igen. Hát, hát részvényeknél ugye igen, ezt mondjuk, hogy hosszú távon beleülni, nem nézni.
De ez 20 évig nem csinált semmit, és utána két év alatt, másfél év alatt ment a négyszeresére, úgyhogy nem biztos, hogy
kibírtam. Igen, ezt majd ki kell számolni. Hát kibírni biztos, hogy nem, hát én ennél sokkal türelmetlen. Egy ilyen részvényem van, amiben tudok évek óta üldögélni, de nekem ez nem megy. Oké, köszi szépen! Jó munkát kívánom már, a szép napot!
Köszönöm szépen, szép napot nektek is! Minden jót! Sziasztok!
Kis Nikolász, az Erste Befektetési ZRT részvényelemzője hozott nekünk híreket a tengeren túlról.
A nemzetközi részvénymustra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
Imre írja még itt a mobil fizetés, vagy parkoló fizetés kapcsán, hogy a mobil szolgáltató számát a parkoló órán tudom meg, vagyis nem olyan rossz az apróval fizetés. Igen, de ugye a gyakorlottabb az már tudja az elejét, a végét, az utolsó négyet meg messziről ki lehet szúrni, tehát már körözés közben akár le lehet venni, és nem feltétlenül
kell. Igen, az ónaszámát és eleje meg ugyanaz, igen.
Igen, elmenni odáig.
De sokkal egyszerűbb az applikáción, de a GPS alapján behatárol.
Igen, az kétségtelen.
Úgy azzal kapcsolatban annyi fontos info van, hogy ha véletlenül rossz zónát nyomsz, mert a te kis utcára az éppen már a saroktól más, akkor ha az olcsóbb, akkor ráfáztál.
Akkor igen.
Ha viszont ugyannyiba kerül, vagy
drágább a másik zóna, amit a fizetésre